Adjon Isten szép napot! Miután eddig az evangélium leglényegesebb örömhírpontjából szemezgettünk, a kérügma 6 pontjából az elsőt szemléltük, Isten végtelen szeretetét.
Isten ma szeret!
Most a második pont következik.
Bűnöm hozza lelkem!
Talán meglepő, de ezt is szemlélhetjük az örömhír fényében. Ez is a jó hír része, az evangélium magjának egy fontos pontja. Hogyan kerül Pilátus a krédóba? Hogyan kerül a bűn témája az örömhírbe? A válasz kereséséhez legjobb, ha Ádámtól és Évától kezdjük. A paradicsomi leírás műfaja tanító jellegű, elbeszélő költemény, és a babiloni fogság idején született. A Teremtés könyvébe került, de például a Kivonulás könyvéhez képest évszázadokkal későbbi reflexió. Nem kell történethű pontosságot keresni a bűnbeesés leírásában, ám zseniálisan megragadja az eredeti isteni jó és a romlást hozó ősbűn lényegét. A paradicsomi elbeszélés egyetemesen minden emberről és embernek szól, hiszen Ádám és Éva neve köznév. Az Ádám, Adama név jelentése földből való, vagyis ember. Az Éva név jelentése pedig minden élő anyja. Így használhatunk többes szám első szemét. Az Édenkertben Istentől kapott alapszükségleteink kielégültek, amíg nem volt visszaélés, azaz bűn. Mivel Ádámban és Évában az egész emberiséggel mi is benne vagyunk, titokzatosan mindnyájan részesülhettünk Isten jóságában, abban a teljes kielégítettségben, hogy szeretnek és tudunk szeretni, hogy értékesek vagyunk, hogy mélyen tartozunk valakihez, és hogy szabadok lehetünk a jóra. Amikor Isten valamit megtilt nekünk, azt mindig ránk való tekintettel teszi, védelemből, hiszen sokkal jobban szeret minket, mint mi magunkat. Ő jól tudta, hogy ez a tiltófa, ez a tiltott gyümölcs számunkra mérgező. Ez a jó és rossz tudás fája, az ítélkezés. Amikor én akarom megmondani, hogy mi a jó, vagy mi a rossz nekem és másoknak. Pedig ennek tudása kizárólag az Úr asztala. Neki nem árthat, őt nem mérgezheti az ítélethozatal, mert ő végtelen irgalom és minden tudás, mindent látás. Átlátja a teremtett világ egész terepasztalát. Mi viszont kicsi emberként nem láthatjuk a valóság teljességét, így az ember szíveket sem ismerhetjük, ezért természetes szűk látókörűségünkben, látótérkiesésünkben már a paradicsomban is tilos volt ítélkeznünk. Miután az ősbűn megfertőzött, sőt, megmérgezett minket, hozzánk tapadt az áteredő bűn szennye, amely elhomályosította értelmünket és rosszra hajlóvá tette akaratunkat. Ám nem csupán az áteredő bűn homálya akadályoz minket a látásunkban, hanem saját személyes bűneink is a szemünkben levő gerendákká növekedhetnek, amiért Jézus nem ajánlja, hogy más szeméből ki akarjuk venni a szálkát. Csak akkor lássunk hozzá ehhez, ha a magunkéból már kivettük a gerendát. Amikor elszakítva magunkat Isten óvó parancsától, szakítottunk a tiltott gyümölcsből, miként ezt ma is gyakran és ismételten megtesszük. Ádámban és Évában nekünk is megnyílt a szemünk, észrevettük, hogy mesztelenek vagyunk. Szép kis szemmegnyílás. Vakság ez inkább. Kivetkőztünk a dicsőségből, a bizalomból, az Istennel való közösségből, ezzel igazi önmagunkból is. Nem bűnünket szégyeltük, hanem mezítelenségünket. Ma is sokszor a látszatot szégyeljük, bánjuk, nem a valós visszaélést. Színelátás helyett a fonákot kezdtük látni, a hiányt. A sajt helyett a lyukat a sajtban. Pedig eredetileg igazi látást kaptunk az Úrtól. Az alázat miatt realista látást, tisztánlátást, a valóság látását. Ezt hívhatjuk tág értelemben színelátásnak is, hiszen ez a világnézet, életszemlélet a színét nézi az életnek, nem a fonákját. Ezért képes a belátásra is. Egyáltalán nem mindegy, hogy ki vagy mi van tekintetünk fókuszában. Az élet vagy a visszaélés. A szín vagy a fonákja. Az élet vagy a halál. a jó vagy a rossz, a szerető Isten vagy a bálvány. A paradicsomban jó szemmel és jól láttunk mindenben a valóságot, a kibontásra váró titokzatos ajándékot, a misztériumot láttuk, a bűnbeesés után pedig a jó hiányát, a rosszat, a problémát és a bogyodalmakat. Rossz szemmel rosszallóan néztünk, és mint egy fekete szemüveggel szűrve a valóságot, a rosszat is láttuk meg. Megettük a gonosz lélek szemtelenül nagy és mérgező hazugságát, azt, hogy Isten parancsa ellenében megszerezhető az örök isteni élet. Hát nem. A történelemben még soha nem lehetett bűn árán jót szerezni, mivel Isten tökéletesen, igazságosan alkotta meg a világot. Ha élünk vele, visszaigazol. Ha visszaélünk vele, visszaüt. Mindig. Akkor is, ha ezt egy ideig nem vesszük észre. A jó, a végtelen jó, mindig Isten ingyenes, eredeti ajándéka. Nem lehet megszerezni, csak kapni és elfogadni. A bűn árán viszont szükségszerűen csak hiányélményt szerezhetünk. Amikor Istenünk szeretetével nem élünk, hanem visszaélünk vele, ez a bűn. A bűnnel kiesünk a felhajtó erőből, a Szentlélekből, így a lefelé ható szellemi gravitáció vonzásába kerülünk. Abba az irányba csúszunk vissza, ahonnan Isten irgalma a teremtéskor kihívott minket. A semmi felé süllyedünk. A látszat ellenére ez nem kalandos gyorsulás, hanem veszélyes esés, zuhanás. Érzékletes a magyar kifejezés, bűnbe esünk. Az esés többnyire ütődéssel, zúzódással, koppanással jár. Akkor meg mi ebben a kérügmapontban az örömhír? Az, hogy csak az én bűnöm húzhatja le a lelkem, ez árthat nekem, ez sérthet, sebesíthet meg semmi és senki más. A bűnöm is csak addig, amíg meg nem bánom, amíg meg nem térek belőle. Minden pillanatban nyitva áll a kegyelem kapuja. Visszafordulhatok Istenhez, és elhatárolódhatok a bűntől, belátva, hogy az teljesen idegen az Úrtól ajándékba kapott eredeti természetemtől. A bűn gonosz, vadidegen hatás. Hamis énünk lufiát fújja, de üres, élettelen és holtjáték, miként maga a lufi vagy buborék. Ha még a bűn elkövetése előtt vagyok, akkor úgy határolódhatok el a bűntől, hogy a Jézustól ajándékba kapott szabad akaratommal nemet mondok a kísértésre. Ha pedig már utána vagyok a bűn elkövetésének, akkor azzal határolódhatok el a bűntől, hogy megbánom és megvallom azt. Amint lehetséges, megszabadulok tőle a kiengesztelődés szentségében, a gyónásban. Tehát nem csak az idegen gonosz erőknek nem vagyok kiszolgáltatva, hanem még saját bűneimnek sem. Éppen akkor merem függetleníteni magam a bűntől, mint tőlem idegentől, ha biztos vagyok az első örömhírpontban, hogy Isten végtelenül szeret minden pillanatban. Jézus a nemrég ünnepelt megkeresztelkedésekor egészen belemerült az Ábrahám óta folyó történetbe, amely az Úrtól való elfordulás és visszafordulás története Isten népében. Bár Jézus sosem vétkezett, mégis beállt a sorba a keresztelőhöz, és Isten népének hívő tagjaként felvette a bűnbánat keresztségét. Pedig János evangéliumában a keresztelő nyíltan tanúságot tett Jézusról. Én vízzel keresztelek, de köztetek áll az, akit ti nem ismertek. Ő az, aki utánam jön, akinek a sarusziját megoldani sem vagyok méltó. Láttam, hogy a lélek, mint galamb, leszállt az égből és rajta maradt. Aki azért küldött, hogy vízzel kereszteljek, azt mondta nekem. Akire látod a lelked leszállni és rajta maradni, ő az, aki szent lélekkel keresztel. Én láttam és tanúságot tettem arról, hogy ő az Isten fia. Korunk magukat felvilágosultnak, modernnek tartó gondolkodói és szabadságharcosai már magát a bűn, illetve vétek fogalmát is hajlamosak ártalmas szellemi visszaélésnek, és a nyomában nyíló lelkiismeret hurdalást fenyegető árnyéknak tartani, amely szerintük elzárja az ember elől a könnyed felmentés, a felszabadultság napfényét. a hithű zsidók és tőlük tanulva mi keresztények is másképp gondolkodunk. A bűn ugyanis feltételezi, hogy van egy mérték. A zsidók joggal büszkék arra, hogy a Tórában, a törvényben van egy ilyen mércéjük, az igazság fénye, amely a visszaélések, vagyis bűnök közepette is állandó igazodási és tájékozódási pontként mindig előtérben van. Olyan a törvény, mint viharban a szabadulást és célba érést szolgáló világító torony. A minket önmagunk előtt bevádoló lelkiismeretünk egyáltalán nem nyom le bennünket, hanem épp ez segít meglátni a felmentés és szabadulás valódi lehetőségét, amikor leleplezi, néven nevezi a rosszat, és egyúttal a szabadulás, megkönnyebbülés Isten adta útját is megmutatja. Ha valaki tagadja a bűnt, épp ezzel láncolja oda magát a bűnhöz. Ez kegyetlenség. Isten kikéri magának, nem rabokat teremtett. A bűn az egyetlen rossz a kozmoszban, mivel az visszaélés, az Istentől kapott élés lehetőségének átmeneti eltakarása, elzárása. Az élet bősége helyett nélkülözés, szűkölködés, a finom falatok közvetlen közelében éhezés, a kristálytiszta forrás melletti szomjazás, a világosságban járás helyett az elvakultság sötétsége. Ez tehát a bűn. Ezt csak a hazugság fejedelme állíthatja be jónak. Egy kínai közmondás szerint a sötétséget kiűzni nem lehet, csak ha nem állunk ellen a világosságnak és beengedjük a fényt. Ez a világosság és fény ott volt velünk egész történelmünk folyamán, abban az Istenben, aki így szólt, legyen világosság, és lett. Az a biztos meggyőződés, hogy Isten akaratának világos mércéje, a törvény, a legszorosabban össze van kötve Isten irgalmával, keresztelő János bűnbánati vízkeresztségét vonzó és örömteli eseményé tette, ami az evangéliumi beszámolók szerint egész tömegeket csábított oda. Kiment hozzá Júdea egész vidéke és a jeruzsálemiek minnyájan. Megkeresztelte őket a Jordán folyóban, miután megvallották bűneiket. Jézus is be akar állni Isten igazságának fényes mércéjébe, a vezeklésre készen álló bűnösök sorába, hogy együtt járjon népével a megtérés útján, és keresztelő Jánoshoz hasonlóan hirdetni akarja Isten irgalmát. Jézus aztán nekilát, hogy 12 tanítványának kis közösségét fáradtságos munkával, Isten mércéje szerint felszabadult és teljesen Istenre irányuló életformára vezesse. Szent János evangéliumában központi helyet kap a látás témája. Jézusnak szívügye, hogy tényleg megnyíljon a szemünk a valóságra és örvendezzünk. Máté evangélista leírja, hogy 2 vak Jézus nyomába szegődött, és így kiáltoztak. Dávid fia, könyörülj rajtunk! Amikor pedig bement a házba, oda mentek hozzá a vakok. Jézus megkérdezte tőlük, hiszitek, hogy meg tudom ezt tenni? Ezt felelték, igen, Uram. Ekkor megérintette a szemüket, és ezt mondta, legyen hitetek szerint. Erre megnyílt a szemük. Valljuk meg vakságunkat újra meg újra az Úr előtt, hogy látóvá tehessen minket. Mert Jézus ezt mondta, ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök. Mivel azonban most azt mondjátok, látunk, megmarad a bűnötök. Hadd énekeljek most a vakokkal együtt, hogy megnyílhasson a szemünk.
Hogy lássak, add, hogy lássak,
Dávid fia, könyörülj rajtam.
Jézus megérinti a mi elvakult szemünket is e szavakkal. Legyen hitetek szerint. Így képesek vagyunk új módon látni, már nem ítélkezünk. Nem szakítunk a jó és rossz tudás fájának tiltott gyümölcséből, hanem egyre inkább azt látjuk és mondjuk jónak és rossznak, amit Isten. A Bence és Anselm Grün szerint a hit jelentése jónak látni. Ehhez jó szemmel és fókusszal kell néznünk, ami nagyon is lehetséges, mert mindent megkaptunk hozzá az Úrtól. Mai témánk tehát megnyílt a szemük. Szemléltük már ennek a bűnbeeséstől sebzett, illuzórikus formáját, ami valójában szembecsukódás, homály, látótér kiesés és vakság. Találkoztunk vele a vakok meggyógyításánál, ahol a biológiai, fizikai szem nyílt meg, és a gyógyulás új fejezetet nyitott, újjászületést hozott a gyógyultak életében. Most arra is vessünk egy pillantást, hogy a feltámadt Jézus hogyan nyit meg szemeket. Szent Lukács evangéliumának végén az Emmauszi tanítványok leverten baktattak, maguk mögött hagyva a Szent Várossal, Jeruzsálemmel együtt a reményeiket is, amikor egyszer csak a feltámadt Jézus melléjük szegődött az úton, hogy hallgassa és fokozatosan felébressze őket. A két tanítvány messiással kapcsolatos álmai és elképzelései romokban hevertek, mert nem ezt és nem így várták. A kicsi ember elvakultságában azt képzeli, hogy ő tudja, mi minden történik itt és most. Az a valóság a maga és mások életében, amit lát és tapasztal. Ezt irrealizmusunkban még el is mondjuk az Úrnak, ahogy tette ezt az Emmauszi tanítványok egyike Kleofás is. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban. Jézus kész meghallgatni a mi helyzetértelmezésünket, a mi egoista verziónkat, de nem hagyja annyiban. Nem vigasztalja, hanem szavainak erejével kiigazítja és megigazultá teszi e tanítványokat. Ó, ti oktalanok és késedelmes szívűek arra, hogy elhiggyétek mindazt, amit a próféták mondtak. Hát nem ezeket kellett elszenvednie a Krisztusnak, hogy bemehessen dicsőségébe? És kezdve Mózesen és valamennyi prófétán mindent megmagyarázott nekik, ami az írásokban róla szólt. Amikor e krisztusi szavaktól már lángoló szívű tanítványok marasztalták Jézust, betért hát, hogy velük maradjon. Amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték. Ő azonban eltűnt előlük. Most már eltűnhetett Jézus a fizikai szemük elől, mert a szívükkel már látták őt. Újra beléptek a hit dimenziójába, ahol a belső szem a hit lát, és feltárulhat a valóság. Megnyílt az a belső szemük, amely a kiábrándulás csalódottsága miatti szomorúságtól beborult, elsötétült. A hitnek e húsvéti látásától beragyogva és felvillanyozva, a tanítványok útra keltek még aznap este, hogy Jeruzsálemben a többi tanítvány előtt tanúságot tegyenek arról, amit láttak és hallottak. A Szent Város újra reményeik helye lett. Köszönöm, hogy a rádión keresztül szófogadók voltatok. Fogadtátok a nagybetűs szót, Jézust. Várlak titeket következő vasárnap azzal a témával, hogy megnyílt szemünk minek látja az életet. Probléma vagy misztérium? Lépjünk be hitünk szemével mi is az Úr győztes és gyöngéd jelenlétébe, hogy mi is meghallhassuk, amit a vakok. Legyen hát hitetek szerint.
Érik a szőlő. Evangéliumi szemezgetés Klára nővérrel. Zopf Éva Klára nővér műsorát hallották.
Isten velünk! 16. Benedek pápa gondolatai az év minden napjára. Szabó Tamás műsora.